18. fejezet. Az őszhajó pincér és a drótszőrű ír terrier csak hamar feltűnő alakjai lettek a Berber Part nevű San Franciscói városrész éjszakai életének. Daughtry tökéletesítette a számolási mutatványt, belevette kokit is. Ezentúl, amikor nem a kívánt mennyiségű sört hozták, Mihály nyugton maradt, amíg nem Koki a pincértől kapott titkos jelre, fél lábra állt, a másik karmával megragadta Mihály nyakát, és láthatóan belemondott valamit a Mihály fülébe. Erre aztán Mihály ránézett a poharakra, és rákezdett a szokásos követelőző veszekedésre. De a pálmát akkor vitte el igazán, amikor Daughtry és Mihály először énekelték el együtt az Evezd velem a folyón című dalt. Ez egy matróz tánc helyiségben történt a Pacific utcában. A táncolók mind megálltak, és a matrózok ráadást követeltek az éneklők bugyától. A tulajdonos nem fizetett rá, mert nem ment el senki, sőt, lassanként megtelt az egész terem, mialatt Mihály végig énekelt az Isten tartsd meg a királyt, édesen lassan, vezes drága fény, otthon, édes otthon, és a San Andoa című dalokból álló műsorát. Ez már többet jelentett Daughtrynak az ingyen sörnél, mert amikor készülődött elmenni, a tulajdonos 3 ezüst dollárt csúsztatott a markába, és arra kérte, hogy másnap este megint jöjjön oda a kutyával. Ennyiért? Kérdezte Daughtry rápillantva a megvetésre méltó összegre. A tulajdonos hamar adott még 2 dollárt, és Daughtry megígérte. Csak is, mondta aztán lefekvéskor Mihálynak, azt gondolom én kilenni, fiam, hogy te meg én többet megérünk előadásonként 5 dollárnál. Hiszen hozzád hasonlót eddig nem lehetett látni. Igazi éneklő kutyát, aki el tud énekelni szinte minden nótát velem, sőt, magától is énekel vagy 6-ot. Azt mondják, Caruso ezret is megkap egy estére. Na jó, jó, hát Caruso nem vagy, de az egész világ kutya Caruso-ja, az te vagy, fiam, és én leszek a te ügynököd. Ha nem tudunk esténként legalább egy 20 dolláros aranyat keresni, hát akkor, fiam, elnézünk innen jobb vidékre. És az öreg úr ott a Bronx szállóban majd átköltözik egy utcai szobába. És kvékettetőtől talpig felöltöztetjük új ruhába. Jaj, ki lenni, fiam, olyan gazdagok leszünk mi, hogy ha az öreg úr nem tud bolondot fogni, majd belenyúlunk mi a zsebünkbe magunk, és veszünk neki egy szkúnert, és a saját hajóján küldjük el kincset vadászni. Majd mi leszünk a bolond tőkések, te meg én, mégpedig csak úgy szerelemből. A San Franciscói Berber Part, amely eredetileg vén matróz negyed volt abban az időben, amikor San Francisco még a 7 tengerek legrosszabb kikötőjének számított, tovább fejlődött a várossal együtt, és megélhetésének legalább a felét a külvárosi sétákra csatangoló jó társaságok adták, amelyek felkeresték és bőven osztogatták a pénzt. Bevett szokás volt, hogy a társadalom jobb osztályaiból sokan, különösen ha kíváncsi külföldieket akartak szórakoztatni, felkerekedtek vacsora után, autóba ültek, és a tánchelyiségeket és olcsó kocsmákat sorra járták 1-2 óra hosszat. Egy szóval a Part éppen olyan látványos szórakozó hely volt, mint Chinatown vagy Olifáz. Daughtry Doug nem sokára megkapta 2 20 perces előadásáért a maga esti 20 dollárját, és több sört öntött le a torkán, mint amennyit 10 hozzá hasonlóan szomjas ember el tudott volna intézni. Soha életében ilyen jól nem ment neki. És Mihály tagadhatatlanul örült az egésznek. Örült neki, de főként pincér miatt. Szolgálta pincért, és a szívének legfőbb vágya éppen az volt, hogy így szolgálhassa. Valójában Mihály kereste a kenyeret az egész családnak, amelynek minden tagja nagyon jól élt. Kvék ragyogóan kivirágzott, sárga cipőt hordott, zsoké sapkát és szürke ruhát, amelynek a nadrágja kifogástalanul élesre volt vasalva. Azon kívül mozirajongó lett belőle, naponta legalább 20-30 centet kiadott mozira, és a műsor ismétlődő részeit is rendületlenül végigülte. A Daughtry kiszolgálására kevés időt kellett fordítania, mert az elkezdett vendéglőkben étkezni. És a vén tengerész nemcsak hogy drága utcai szobába költözött át a Bronxban, hanem Daughtry erőnek erejével több zseppénzt adott ki neki, úgyhogy alkalomattán egy-egy csinos ismerősét színházba, hangversenyre is meghívhatta, és autótaxin kísérhette haza. Ezt nem fogjuk ám örökké így csinálni, ki lenni, mondta pincér Mihálynak. Csak éppen addig, amíg az öreg úr megint talál valami duzzadó zsebű, szimat szaglászó kincskereső bandát, tovább nem. Akkor aztán éhajtyúhaj, ki a kék tengerre, a lábunk alatt jó kis hajó fog ingadozni,
a hullám fellocsan a fedélzetre, és a csatorna lyukakon kiszökken majd a víz. De egyelőre még evezünk le a folyón, és énekelgetünk ilyesmit a tökfilkoknak. De megeheti a fene az ő városaikat. Nekünk a tenger az igazi életünk, neked meg nekem Killendi fiam, meg az öreg úrnak, meg Kvéknek, meg Kokinak is. Mi nem születtünk városi életre. Nem egészséges. Tudod, talán nem fogod elhinni, de én kezdem elveszíteni a ruganyosságomat. Ezelőtt olyan voltam, mint a gumi, de már nem. Már kezdek beleposhadni, hogy estéről estére ne csináljak semmit, csak végig üldögéljem a kocsmákat. Majd kiugrom a bőrömből arra a gondolatra, hogy az öreg urat megint hallom mondani, azt hiszem, pincér, egy olyan jóféle első rangú koktél nem volna rossz így vacsora előtt. Tudod, a legközelebbi útra viszünk magunkkal egy kis jégmasinát és kitűnő koktélt csinálunk neki, aztán meg nézd meg ezt a Kvéket, Killendi fiam. Ez nem az ő klímája. Egész komolyan beteg. Ha sokat ül nekem a moziban, egész biztosan beszerez egy tüdővészt. Az ő egészsége miatt, meg az enyém miatt is, na meg a tied miatt, meg úgy mindnyájunké miatt nagyon fontos, hogy mennél hamarabb felszedjük a horgonyt, és nekivágjunk a víznek a passzát szelek hazája felé, amik olyan édesen át meg átitatják az embert sóval, meg a tengeri élettel. Kvék soha nem panaszkodott, csak ugyan nagyon beteg volt. A jobb hóna alatt daganat támadt, amely először kicsi volt és érzéketlen, de aztán könnyű és állandó fájdalmat kezdett okozni. Az éjszakát most már nem tudta végig aludni. A bal oldalán szokott feküdni, a fájó daganat mégis felköltötte legalább kétszer, de néha háromszor, sőt négyszer is egy éjszaka. Ámáj, ha a bevándorlási hatóságok már rég vissza nem toloncolták volna Kínába, megmondhatta volna neki, hogy mi ez a daganat. Mint ahogy Dótri Dagnak is megmondhatta volna, hogy mi az az egyre növekvő, érzéketlen folt a szeme között, ahol a kis függőleges oroszlán vonalak egyre élesebben kivehetők lettek. Azt is megmondhatta volna neki, mi lelte a bal keze kis ujját. Dótri diagnózisa eleinte az volt, hogy idegficamodás. Később úgy döntött, hogy idült reuma, amit a nedves és ködös San Franciscói éghajlat okozott. Egy okkal több volt, hogy elkívánkozzék innen a tengerre, ahol a trópikus nap majd kisüti belőle a reumát. Pincér lévén Dótri hozzá volt szokva, hogy előkelő urakkal és hölgyekkel érintkezzék. De életében itt történt először San Francisco alvilágában, hogy úri személyekkel egyenrangú alapon beszéljen, sőt mi több, még azok keresték az ő ismeretségét. Megkeresték, ahol volt. Kedvében jártak, hogy odaültesse őket az asztalához és sört rendeltessen velük, de akármilyen hírhett csapszékben végezte a mutatványait Mihály. Még bort is hozattak volna neki, akármilyen rengeteg sokat, ha nem ragaszkodott volna csökönyösen a sörhöz. Akadtak olyanok is, akik meghívták házukhoz. Na és hozza el azt a bámulatos kutyát is egy-két nótára. De Dótri büszkén Mihályra, akinek ezeket a meghívásokat köszönhette, kifejtette, hogy a kenyérkereső élet sokkal keményebb, semhogy ilyen szórakozásokat megengedhetne magának. Mihálynak pedig azt fejtette ki, hogy ha az ilyen meghívó csak egyszer is kínálna 50 dollárocska fellépti díjat, akkor mennének ők eszük nélkül. A kocsmázó élet folyamán szerzett ismerőseik között kettő volt olyan, aki arra volt hivatva, hogy igen hamar, igen fontos szerepet játszik Dótri és Mihály életében. Az első közéleti férfiú volt és orvos, teljesen nevén Emory Walter Merritt. Több ízben ülhetett Dótri asztalánál, ahol szokás szerint Mihály is ott ült egy széken. Az ilyen figyelmességek viszonzásaképpen Emory doktor többek között odaadta Dótrinak a névjegyét, és magának kérte a szerencsét, hogy ingyen kezelhesse akár a gazdát, akár a kutyát, ha valamelyikük megbetegszik. Dótri véleménye az volt róla, hogy dr. Emory Walter Merritt SS ügyes ember, aki kétségtelenül jól érti a mesterségét, de szenvedélyesen önző, akár csak egy éhes tigris. Azzal a nyers szókimondással, amit a változott körülmények közepette már megengedhetett magának, meg is mondta neki. Doktor úr, maga bámulatos ember. Vak, aki nem látja. Ami kell magának, azt egyszerűen fogja és elveszi. Semmi sem biztos magától, csak... Ó, csak ami oda van szegezve, vagy lelakatolva, vagy rendőr áll mellette és őrzi. Nem szeretném, ha volna valami, amit maga megkíván.
Hát, pedig van, mondta az orvos, a fejével Mihály felé intve, aki ott ült kettőjük között a széken.
Brrr, mondta borzadva Dótri. A hideg végig szalad a hátamon. Ha tudnám, hogy ezt komolyan mondja, 2 percig sem maradnék San Franciscóban.
Egy pillanatig szótlanul meredt a sörös pohárba, aztán elnevette magát.
De ezt a kutyát senki el ne verné tőlem. Higgy el, én azt az embert megölném. Egyszerűen azt mondanám neki, mint ahogy most megmondom magának, megölöm. És az illető éppen úgy elhinné ezt nekem, mint ahogy most maga elhiszi. Mert maga tudja, hogy komolyan mondom. Az illető is tudná. Tudja, kérem, ez a kutya...
Dótri Doug teljességgel képtelen volt felindulásának mélységét kifejezni. Abbahagyta a mondatot, és belefojtotta a sörös poharába. A másik sorsdöntő személy egészen másfél ember volt. Delmar Harrynek mondotta magát. Delmar Harry néven szokott megjelenni a műsoron, amikor valamelyik Orfeumban dolgozott. Dótri nem tudta, mivel Delmar szabadságon volt, hogy ez az ember állatidomítási mutatványokkal kereste a kenyerét. Ő is rendelt sört a Dótri asztalánál. Fiatalember volt még, nem több 30-nál, az arcbőre sötétbarna, a 2 szeme nagy, fekete, hosszú pillájú, amely szemekről nagyon szerette azt hinni, hogy mágneses erejük van, szája, arcvonásai angyalian szépek. Erre a megjelenésére rácáfolt, mert rögtön üzletről beszélt, mégpedig a legridegebb üzleti hangon.
Nincs magának annyi pénze, hogy megvegye, felelte neki Dótri, amikor Delmar első 500 dolláros ajánlatáról 1000 dollárig rúgtatott fel. Hát 1000 dolláron van, ha így érti. Nem, úgy értem, hogy ez a kutya semmi pénzért nem eladó. Különben is minek magának?
Tetszik nekem, felelte Delmar.
Miért jövök én ebbe a kocsmába? Miért jár ide annyi nép? Miért vesznek az emberek bort, versenylovat, színésznőt? Miért mennek el az emberek papnak, meg könyvmolynak? Mert az tetszik nekik. És mit felelhetnék én egyebet? Mindnyájan azt tesszük, ami tetszik, ha tehetjük, és megyünk az óhajtott dolog után, akár megkaphatjuk, akár nem. Nekem a maga kutyája tetszik. Akarom. Akarom 1000 dollár erejéig. Nézze amott annak a nőnek a kezén azt a nagy gyémántot. Tetszik neki, akarta és megszerezte. Nem törődött az árával. Az ára nem jelentett neki annyit, mint a gyémánt. Már most ez a maga kutyája? Nem szereti magát, vágott közbe Dótri Doug. Ami nagyon különös. Többnyire mindenkit szeret, nem nagyon nézi ki micsoda. De amikor magát először meglátta, rögtön felborzolta a szőrét. Az ember nem kíván olyan kutyát, amelyik nem szereti. Ó, hát nem, erről van szó, állapította meg nyugodtan Delmar. Arról van szó, hogy én szeretem a kutyát. Hogy ő szerete engem vagy sem, azt majd nekem kell elintézni. Meg vagyok győződve, hogy rendbe jövök vele.
Dótri a másik ember beszéd módjának angyali simossága alatt valami acélos kegyetlenséget vélt sejteni vagy érezni, amely annál mélyebbnek és borzasztóbbnak tűnt fel, mert józan és intelligens volt. Nem ilyen szavakban gondolta el Dótri a benyomását. Érzés volt ez főként, és az érzéseknek nincs szükségük szavakra ahhoz, hogy észrevegyük vagy felismerjük őket.
Van itt a közelben egy bank, folytatta másik, amely éjszaka is nyitva van. Átszaladhatunk, kiállítom a csekket, és 1 fél óra múlva a kezében van a pénz.
Dótri rázta a fejét.
Még üzleti ajánlatnak is rossz, nem lehet róla beszélni, nézze. A kutya itt 20 dollárt keres esténként. Mondjuk, hogy havonta 25 napot dolgozik, ez havonta 500 dollár, vagyis évente 6000. Most vegyünk 5%-ot, hogy könnyebb legyen számolni. Akkor ez az összeg megfelel 120 000 dollár tőke 1 évi kamatának. Most vegyünk az én kiadásaimra és fizetésemre 20 000 dollárt. Akkor a kutya megér 100 000 dollárt. Na nem bánom, vágjuk ketté. Akkor is megér 50 000-et. És maga 1000-et kínál érte.
Ó, maga úgy látszik, azt hiszi, mondta Delmar nyugodtan mosolyogva, hogy a kutya örökké fog élni, mintha kőből volna. Dótri azonnal megértette a megjegyzés lényegét.
Hát, mondjuk, hogy 5 évig fog dolgozni, ez 30 000. Mondjuk, hogy csak egyetlen 1 évig fog dolgozni, az is 6 000. És maga 1000 dollárt kínál nekem 6 000 dollárért.
Ez nekem nem üzlet.
meg neki sem. Aztán meg, ha már nem tud többet dolgozni, és nem ér egy centet sem, nekem akkor is meg fog érni egy kerek milliót, és ha valaki ennyit fog kínálni érte, felemelem az árát.